Tiszteltem, hölgyeim és uraim, Kis Robert Rihár vagyok, a szerkesztő műsorvezető. Japánban novembertől a külföldi látogatókról fényképet készítenek, és új lenyomatot is vesznek tőlük az új, szigorított biztonsági szabályok alapján. A korlátozásokat tavaly jóváhagyta a japán parlament, és várhatóan november 20-ától életbe lépnek. A 16 éves vagy az annál idősebb külföldi turistákról készítenek fényképet, és tőlük vesznek elektronikus új lenyomatot. Amikor belépnek Japán területére, minden alkalommal megteszik ezt majd a határvédelmi szervek. Nagyon sokan, főleg Japánban tiltakoznak az intézkedések miatt. A Koreai Lakosok Szövetsége például, amelynek tagjai Japánban született, Szöulhoz lojális koreaiak, és azzal érvelnek, hogy a rendelet azt a nézetet, vagy inkább paranoiát erősíti majd fel, miszerint minden külföldi bűnöző. Japánban nagyon alacsony az elkövetett bűncselekmények aránya, és rövid ott tartózkodás esetén nagyon sok országtól nem is kérnek vízumot, ugyanakkor a bevándorlást már szigorú szabályok korlátozzák Japánban. Nyilvánosságra hozták a nyári adatokat, eszerint Párizs volt a legdrágább szállodai szempontból a mostani nyári szezonban. Átlagosan 210 eurót kértek el a turistáktól egy napra egy szobáért. A második helyen, legalábbis ami a drágaságot illeti, London áll 184 eurós átlagárral, a harmadik helyen pedig az orosz főváros Moszkva 172 euróba került egy szállodai éjszaka egy szobára. Természetesen ezek átlagos árak, ennél jóval alacsonyabbak, de leginkább jóval magasabbak is előfordulnak. A sorrend tehát London, Párizs és Moszkva, ami a drágaságot illeti, a negyedik helyzet egyébként Amszterdam. A Malév új üzletpolitikája szerint mostantól a bruttó, vagyis a teljes árat hirdeti meg, és ez szerepel majd a különböző kiadványokban, a jegy tényleges árát, az illetékeket, az egyéb díjakat és a jegykezelési költséget is tartalmazza mindez, amennyiben valaki interneten rendel. A bruttó ár kommunikálása esetén ugye az utasok első látásra világos képet kapnak majd arról, hogy milyen az egyes ajánlatok ár-érték aránya. Városképi szempontból is fontos aluljárók takarítását kezdi meg a fővárosi közterület fenntartó vállalat, úgyhogy a turisták, hogyha metróval utaznak majd, vélhetően tiszta aluljáróval találkozhatnak Budapesten, a Deák téren, a Ferenciek terén, a Kálvin téren, de tisztítják majd az Asztóriát, a Nyugati teret, a Katona József utcát, a Blahaüze teret, a Baros teret, az Őrsvezér teret, a Nagyarat teret és a Flórián teret is. Az ünnep alatt sem lesz változás, október 23-án is a hulladékot rendszeresen elszállítják majd a fővárosi közterület fenntartó vállalat munkatársai, és előtte ugyanúgy is társa. Továbbra sem könnyű Kuvaitba bejutni, noha felvetődött, hogy nem kell majd szponzor ahhoz, hogy a turisták ide érkezzenek, mégis nem született meg a határozat, úgyhogy továbbra is kafilra van szüksége azoknak, akik szeretnének Kuvaitba turistaként ellátogatni. A kafil az a cég vagy magánszemély, aki vagy amely felelősséget vállal a turistáért, angolul szponzornak is hívják. Meghívás nélkül ugyanis nem lehet belépni a sivatagi emírségbe, még akkor sem, hogyha valaki turistáskodni szeretne. Ugyanakkor a Kuwaitban egyre másra nyíló luxuseknek, hogy ha előre hitelkártyával fizetnek, akkor küldenek neki kafilt. Talán a leghíresebb hotel a Sheraton Kuwait fővárosában, a toronyból elképesztően szép a kilátás, de hat másik luxusszálloda is épült Kuwaitban, ugyanis előszeretettel érkeznek ide, elsősorban még az üzletemberek, bár egyre többen már a turisták is. Egyébként a hotelek általában speciális városnéző túrákat szerveznek Kuwait fővárosában, Kuwait Cityben. A legfontosabb látnivaló korábban a Nemzeti Múzeum tárlata volt, de Saddam csapatai kifosztották az épületet, úgyhogy azóta már csak kevés látványos tárlatok vannak. A háború nyomai ugyanakkor már nem látszanak az országon, mindent újjáépítettek. Volt miből, hiszen Kuwaitban található a világ kőkincsének 10%-a. Most már a leghíresebb múzeum, ugye lévén a Nemzeti Múzeum kincseinek nagy részét azóta sem találták meg, a Szadó ház, amely a beduinok művészetét mutatja be. Szintén híres a Kuwait torony, amely múzeum, a tetején étteremmel, ez egyébként 187 méter magas. Érdekes még a kikötő és a tudományok múzeuma, valamint a homokos tengerpart. Kuwait Cityből elviszik a turistákat Failaka sziget és a közeli olajmúzeumba, ez meglehetősen érdekes annak, aki szereti a történelmet. Az olaj meghatározza amúgy is a mindennapokat Kuwaitban, az ország 95%-át ez adja, a többi a halászatból származik főként. Kuwait emírje szerint az egész népet nyugdíjba kéne küldeni, annyi pénzük van az olajkutakból. Az állam zsebpénzt ad az állampolgároknak, ingyenes az oktatás, ha pedig valaki külföldön akar tanulni, azt is fizetik neki. Adnak még állami pénzt Kuvaitban a házvásárlásra, igaz, hogy ezt vissza kell fizetni, de a kölcsön kamatmentes. Még így is maradás pénz a kincstárban. Kuwait Cityben ugyanakkor nem építkeznek olyan bőszen, mint például Dubajban, inkább befektetnek nemzetközi cégekbe, megvették például a Daimler cégcsoport több mint 7%-át, tehát már részben Kuwait is a legyártott Mercedes. Mivel az ország része kopár sivatag, a mezőgazdasági termékeket külföldről hozzák be. Annyira alacsonyan fekszik Kuwait, hogy a legmagasabb pontja sem éri el a 300 métert. Az ország területe 18.000 négyzetkilométer és kevesebb mint 2 millió állampolgár él itt. Az iraki offenzíva hivatalos indoklása szerint a térség a török időkben a mai Irak területéhez tartozott. Ez elvileg igaz is. Az 1600-as évek közepén valóban egy vilajet, vagyis egy megye volt a mai Kuwait és Dél-Irak. A törökök azonban még az adókat sem tudták mindig beszedni, annyira messze esett a terület Isztambultól. Így inkább az Amarat nevű beduin törzs vezetőinek, a Sabah család tagjainak a szava számított. A kuwaitiak ősei halászattal és kereskedelemmel foglalkoztak. Aztán 1899-ben megérkeztek az angolok, de nem érdekelte őket a kopár sivatag, úgyhogy beérték egy laza szerződéssel, amely előjogokat biztosított az angol cégeknek és az angol magánszemélyeknek. 1919-ben Szaúd-Arábia is csapatokat indított Kuwait elfoglalására, melyek legyőzték őket. A II. Világháború előtt kevéssel jöttek rá a kutatók, hogy a föld mélye olajat rejt Kuwaitban. Csak hogy nem volt már idő a kitermelésre, úgyhogy a lelőhelyeket inkább bebetonozták. A II. Világháborút követő békekötések után kezdődtek meg a fúrások, és nem sokkal később már mindenütt olajkutak bólogattak Kuwaitban. A gyors meggazdagodást követően az állampolgárok javarészt már csak vezetőként, igazgatóként dolgoztak és dolgoznak, a munkások ettől kezdve Egyiptomból és Pakisztánból érkeztek. Az iraki háború óta olyannyira magához tért az ország, hogy egyre másra fokozzák az olajtermelést, úgyhogy újra tele aranyrudakkal a Nemzeti Bank nagy terme Kuwaitban.
Világszám, az Inforádió utazási magazinja.
Ami Kuwait már tudja fogadni a turistákat, sőt, igazából egy picit a kafil miatt szűri is őket, addig Irak csak szeretné, hogy majd az elkövetkezendő időszakban valaha egyszer turisztikai célból is utazzanak ide. Noha, bármi meglepő, de most is szerveznek ide utazási irodák túrákat, ezek inkább a kalandturizmus közé tartoznak. Irak valójában jól részt az egykori történelmi Mezopotámia területét jelenti, az ország két fő folyója, a Tigris és az Eufrates, mindkettő külföldön ered, az Eufrates 2800 kilométeréből 1018 jut Irak területére, a Tigris hosszából pedig csaknem 1500 kilométer. A városok Irakban klasszikus arab települések, turisztikai szempontból Bagdad és Szamarra érdekes. Bagdadban sok szálloda már nyitva áll, jelenleg hírügynösségek, a nemzetközi sajtó képviselői laknak elsősorban itt. Az utakat narancs és fügeültetvények szegélyezik, de termesztenek rist és buzát is. Az ország nyugati fele sivatag és fél sivatag, ez meglehetősen egyhangú. Ugyanakkor főleg Bagdad mellett már nagyon szép épületeket is találunk, elkezdődött az újjáépítés. A nagy mennyiségű kőolaj már az ókorban a felszínre tört, Kirkuk vidékén például remegve figyelték az úgynevezett örök tüzeket, vagyis a lángoló földgázt és a kőolajat az ókor élők. Aztán az első komolyabb kitermelés az első világháború előtt kezdődött német mérnökök és cégek közreműködésével, és egészen ezt követően 1972-ig egy brit-amerikai-francia társaság irányította a kitermelést, ekkor államosították a kőolajat adó lelőhelyeket. Aztán vezetékeket is építettek, de a kőolaj még mindig óriási lehetőséget rejt, olyan nagy mennyiségben tör elő a földből, hogy a vele együtt felszínű földgáz hasznosításával már nem is igen foglalkoztak sokáig Irakban. A két öbölháború között új bevételi forrásokat is kerestek, ekkor merült fel a turizmus fejlesztése, hiszen Irak földjén több zarándok város is található, ilyen például Negev és Kerbela, de aztán, hogy az elkövetkező időszakban mikor lehet ismét turisztikai célból, akár csak zarándoklatok miatt is Irakba utazni, az igencsak kérdéses.